15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már csaknem 180 helyszínen nyújt segítséget az országban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és további 28 többek mellett a Református Szeretetszolgálattal közreműködő szervezet által működtetett felzárkózó települések program. Egyebek mellett a lakhatásban, az egészségügyi ellátásban, a taníttatásban és abban, hogy az álláskeresők visszajussanak a munkavilágába. Áder János Kékbolygó című podcastjében elmondta, hogy egy kormányhatározat szerint a cél az, hogy néhány éven belül 300 településen 300 ezren legyenek a program részesei. Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alelnöke azt mondta, hogy többek között az Ökumenikus Segélyszervezettel és a Református Szeretetszolgálattal közösen olyan településekre fókuszálnak, oda küldtek megfelelő tudással rendelkező embereket, melyek felzárkóztatására van esély. Beszámolt arról, több felzárkózó településen is sikerült már elérni azt, hogy az emberek a segítségnek is köszönhetően már nem csak a maguk ellátására képesek élelmiszereket előállítani, hanem ki tudják vinni termékeiket a piacra. A szakember elmondta azt is, hogy a felzárkózó települések egy részén jellemző házi orvos hiány hatásait jelentősen enyhítő telemedicina szolgáltatás már csaknem 40 településen működik, és minden olyan betegség vagy sérülés gyógyítása esetén lehet alkalmazni, amikor nincs szükség közvetlen orvos-beteg találkozásra. Decemberig újabb 125 ezer diák kap laptopot a kormány támogatásának köszönhetően, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn. Rétvári Bence elmondta, hogy a korszerű informatikai eszközöket azok az 5. és 9. évfolyamos tanulók kapják, akik korábban jelezték igényüket a Kréta rendszerben. A tanulói laptopok mellett intézményi eszközök is érkeznek az iskolákba, tette hozzá. A 32 milliárd forintos összköltségű laptoposztási program a magyar diákok tudásának versenyképességét szolgálja, mondta Rétvári Bence. A vízimadarak etetése nem csak felesleges, de veszélybe is sodorhatja az állatokat, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri az embereket, hogy sehol és semmivel ne etessék ezeket az állatokat. A vízimadarak életmódja és téli túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekes madarakétól. Etetésük több okból is problémát jelent. Kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, növeli a zsúfoltságot és a madarak közötti agressziót, fokozza a sérülés veszélyt és a fertőző betegségek, mindenek előtt az emberre is veszélyes madárinfluenza terjedését, olvasható az MME hétfői közleményében. A természetvédők azt írták, problémát jelent az is, hogy a feleslegesen kiszórt táplálék vonzza a patkányokat, szennyezi a környezetet és rontja a víz minőségét. Kisiklott egy alacsony sebességgel haladó vonat hétfő hajnalban a keleti pályaudvaron sintörés miatt, közölte a MÁV ZRT vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közleménye szerint a jármű utast nem szállított, egy tengellyel siklott ki, senki sem sérült meg. Augusztusban is történt kisiklás a keletiben, a két esetnek azonban műszaki értelemben nincs köze egymáshoz, fogalmazott a vezérigazgató. Kiemelte, jövőre a balesetek megelőzése érdekében végrehajtják a keleti programot, melyben a pályaudvar teljes váltó körzetét felújítják, írta a vezérigazgató hozzátéve, hogy a komplex munkálatok miatt egy időre a pályaudvart kizárják a forgalomból. Így a rekonstrukció a keleti ország részből érkező vonatokat és az utazó közönséget is érinteni fogja.
Az időjárásról.
A nap második felében szinte zavartalan napsütésre lehet számítani. A délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Kedden is túlnyomóan derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő várható. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Kedden napközben 14 és 21 fokra kell számítani.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Ne csupán imádkozz, hanem higgy is. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Márk evangéliuma 11. fejezet 24. vers. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mondja a Biblia. Zsidók 11.6. Isten leghűbb vágya az, hogy higgyenek benne. Imádkozhatsz rendszeresen és szertartásosan, még közelebb is érezheted magad hozzá ezáltal, miközben nem is számítasz arra, hogy ő megválaszolja az imáidat, vagy változtat a helyzeteden. Pétert börtönbe vetették, halálra ítélték, és már ki is tűzték a kivégzését a következő napra. A gyülekezet egész éjjel imádkozott a szabadulásáért, ami csodálatos módon be is következett. Isten elaltatta az űröket, kinyitotta Péter tömlöcének ajtaját, aki így szabadon távozhatott. Ám amikor megjelent a ház ajtajában, ahol a hívek érte imádkoztak, azok nem hitték el, hogy ott van. Egy szolgáló leány hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt, de azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak. Az ő angyala az. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 13-tól a 15. versig. Az első tanítványok is nehezen tudták elhinni, hogy meghallgatja őket Isten, sőt még akkor is hezitáltak, amikor az ajtón kopogtatott a válasz. Mi sem vagyunk különbek. Gondjaink vannak az imádkozással. Elfelejtünk imádkozni, amikor pedig eszünkbe jut, csak végig hadarjuk az imádságot, miközben össze-vissza csaponganak a gondolataink. Pedig bárhol, bármikor a saját szavainkkal is imádkozhatunk, és Isten megígéri, hogy válaszol. Mi hát a probléma? Fel kell fedeznünk, hogy micsoda erő és lehetőség rejlik már egyetlen imádkozó hívőben is. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 10. fejezet 4. vers. Ne csupán imádkozz, hanem hidd is el, hogy Isten válaszol, majd szólj és cselekedj is úgy, mint aki hisz. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen, mai ige 6200 Kiskörös, postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Kellemes délutánt kívánok, a szerkesztő Kocák Szilvia köszönti a hallgatókat, önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2024. október 21-én hétfőn. Ma az Orsolyák és a Klementinák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Magazinunk tartalmáról. Szeptemberben a hagyományoknak megfelelően a Miskolci Egyetem ünnepi szenátusi ülésén átadták az egyetemi és rektori kitüntetéseket. Dr. Kriston Renáta egyetemi docens, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, tudományos nemzetközi dékán helyettese, a Modern Filológiai Intézet igazgatója, és dr. Paksi Tünde, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar adjunktusa lesz a vendégünk, akik eredményes munkájukért elismerésben részesültek.
Én nekem szenvedélyem az oktatás, én nagyon szeretek tanítani. Emellett a tehetséggondozás, ami a másik úgymond hobbi tevékenységem. Nagyon szeretek hallgatókkal foglalkozni, mert új ötletekhez is jutok általuk.
Ezt követően a miskolci mozi történetéről lesz szó, amely az első filmvetítéstől az utolsó hagyományos mozi a Kossuth bezárásáig tart, és amely több mint 100 évet ölel fel. Az első vetítés a Borsodi vármegyeszékhelyen az eddigi kutatási eredmények alapján 1899-ben volt a Miskolci Nemzeti Színházban. Mondta el rádiónknak Béres Beáta mozikrónikás, vele beszélgetünk az óra második felében.
Elég hiányos anyag áll rendelkezésre. Hát, mint említettem, a korabeli sajtó ugyan, mi már 1800-as évek végéről, 1900-as évek elejéről élő személy nincs már, aki erről be tudjon számolni, és sajnos eleve hiányos dokumentum anyag maradt fent, és sajnos el kell mondanom, hogy annak is nagy részét megrongálva találtam.
Ezekkel a témákkal várjuk hallgatóinkat a következő percekben. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk!
Csak egy rosszul dúdolt zsoltár.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, szeptemberben a hagyományoknak megfelelően a Miskolci Egyetem ünnepi szenátusi ülésén átadták az egyetemi és rektori kitüntetéseket, a Miskolci Egyetem kiemelt támogatója díját, valamint az elmúlt tanévben állami kitüntetést, illetve egyéb tudományos, szakmai vagy közéleti díjat átvevő oktatók, rektori elismerő okleveleit, valamint a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője díjakat is. A következő percekben dr. Kriston Renáta egyetemi docenssel, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar tudományos nemzetközi dékán helyettesével, a Modern Filológiai Intézet igazgatójával és dr. Paksi Tündével, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar adjunktusával beszélgetünk, akik eredményes munkájuk elismeréseként kitüntetésben részesültek. A tanév elején a Miskolci Egyetem idén is elismerte a kiemelkedő szakmai és tudományos eredményeket elért oktatóinak, kutatóinak a tevékenységét, akik hazai és nemzetközi téren erősítették az Universitas hírnevét. A kitüntetettek közül szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Kriston Renáta egyetemi docenst, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar tudományos nemzetközi dékán helyettesét, a Modern Filológiai Intézet igazgatóját, aki a Miskolci Egyetem érdemes oktatója, valamint a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője 2023 elismerést vehette át, és dr. Paksi Tündét, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar adjunktusát, akinek a nemzetközi kapcsolatok terén elért eredményes munkáját ismerték el az ünnepi szenátusi ülésen. Gratulálok mindkettőjüknek az elismeréshez.
Köszönjük szépen a gratulációt, és köszönjük szépen a meghívást.
Én is köszönöm.
Egy-egy díj mögött mindig rengeteg munka áll. Dr. Kriston Renáta érdemes oktatói címben részesült. Mit jelent ez az elismerés? Mit ismert el így módon a Miskolci Egyetem vezetése?
Elsőként az oktatói munkát ismerte el, és volt szerencsém korábban már a kar kötelékében oktatói elismerést, illetve ott inkább kutatói elismerést kapni, és ez egy következő fokozata az elismerésnek, aminek én azért örültem nagyon, mert alulról jött a jelölés, tehát azok a kollégák, akikkel én szorosan együtt dolgozom, ők javasoltak erre a díjra, és ennek ilyenkor az a folyamata, hogy a kitüntetés átadó bizottsághoz kerül, melynek dékán asszonyunk a vezetője, többi más oktató kollégával együtt, és végül ők ítélték nekem oda a díjat. Én nekem szenvedélyem az oktatás, én nagyon szeretek tanítani. Emellett a tehetséggondozás, ami a másik úgymond hobbi tevékenységem. Nagyon szeretek hallgatókkal foglalkozni, mert új ötletekhez is jutok általuk. Például a mesterséges intelligencia kutatás kapcsán is nagyon sok mindent tőlük tanulok. És amit még fontosnak tartanék ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a TDK tevékenység, ami szintén a hallgatókhoz köthető, és a tudományos tevékenység támogatása, és ebben én sokszor szerepelhettem témavezetőként. Ez a kettő összekapcsolódhat, tehát az érdemes oktatóban rejlik az, hogy ha kutató pályára próbálom a hallgatókat felkészíteni, tovább menni doktori képzésre, vagy akár mesterképzésre. A tudományos díj az a Magyar Tudományos Művektára, ez az MTMT-ben felvitt teljes tudományos közleményeket jelenti, és mindig készül egy szűrés az egyetem részéről, a tudományos tanács részéről, és mivel két szótár, illetve egy szótárom is megjelent ebben az évben, ez jelentőset lendített a díj odaítélésén.
A Miskolci Egyetem nemzetközi stratégiája a hallgatói-oktatói mobilitás erősítését, a határokon átnyúló kutatási tevékenység szélesítését, új formáinak megtalálását egyaránt szolgálja. Dr. Paksi Tünde adjunktus a nemzetközi kapcsolatok terén elért eredményes munkájáért ismerték el. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Köszönöm a kérdést. A gyakorlatban ez az én esetemben azt jelenti, hogy a Bölcsészettudományi Kar tagja a Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramnak, egy hálózatának. Magát a programot ezt CEPUS-nak vagy CEPUS-nak mondják, és
elsősorban közép-kelet-európai országok oktatói-hallgatói cseréjének megvalósítása a feladata a programnak. Ebben a programban 16 ország vesz részt Magyarországgal együtt, és Ausztria a nyugati határa, és ezen túl pedig inkább kelet felé egészen Bulgáriáig leterjednek a tagok, és az e-Bologna hálózat, aminek a tematikája fordítástudomány és interkulturális közvetítés. Ennek a hálózatnak már régebb óta tagja a Miskolci Egyetem, és ennek a hálózatnak sikerült a forgalmát minden irányba megnövelni, és sikerült egy sokkal aktívabb részvételt elérni az utóbbi időszakban. Ennek vagyok Robin Nagano Lee kolléganőmmel együtt a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara részéről a partner koordinátora, és tulajdonképpen ezt a szervező munkát és a hálózati program kidolgozásában való részvételt értékelték. Ez így nevesítve tulajdonképpen nem volt a díjnál, de azt gondolom, hogy elsősorban ennek szól ez az elismerés.
És akkor nézzük általánosságban, hogy milyen a tudományos élet a karon, milyen lehetőségeik vannak a hallgatóknak a kutatásban való részvételre.
Ahogy korábban említettem, létezik a Miskolci Egyetemen a Tudományos Diákköri Tanács, és ez kari szinten is le van bontva. Paksi Tünde kolléganőm, a TDK felelős az intézetünkben.
Most október 18-a volt a határideje az idei őszi kari fordulóra, TDK egyetemi tudományos diákköri fordulóra a regisztrációnak, jelentkezésnek. Ez azt jelenti, hogy leadták a hallgatók a dolgozat címét, kivel fognak dolgozni, leadtak egy rövid összefoglalót arról, hogy mi lesz a dolgozatban, és most még van idejük a mi intézetünkben november 15-éig, hogy kidolgozzák, és a végleges formájában benyújtsák a dolgozatukat, illetve annak az első változatát, amit majd aztán szóban bemutatnak az intézeti TDK ülésen.
Hogyan tudják ösztönözni a hallgatókat abban, hogy részt vegyenek a kutatómunkánkban?
Én azt mondanám, de majd Renáta is megosztja a tapasztalatait. Ez hallgatónként eltérő, mert hála az égnek van néhány nagyon ambíciózus hallgató, aki nagyon érdeklődő és nagyon szívesen, és persze vannak olyan hallgatók, akikkel látjuk azt, hogy ők tehetségesek, és tudnának valamiről, és akkor megpróbáljuk személyes beszélgetésekben sok esetben megkeresni azt, hogy mi az a téma, ami őket érdekelni, amivel szívesen foglalkoznának, amivel elmélyednének, és ugye az egész folyamatban van egy témavezetőjük, aki folyamatosan tanáccsal segíti őket ennek a dolgozatnak az előkészítésében. És hát ezen kívül pedig ugye el szoktuk mondani, hogy mindenféle pályázatoknál az már egy külön előnyt jelent, hogyha valaki részt vett TDK konferencián, nyújtott be TDK dolgozatot, akár a külföldi ösztöndíjakra gondolunk, akár a különböző egyéb hallgatói ösztöndíjakra gondolunk. Most például van nemzeti kiválósági program.
Így van, nemzeti kiválósági ösztöndíj.
Nemzeti kiválósági ösztöndíjasunk is, aki már a sokadik TDK dolgozatát írja, éppen Kriston Renáta témavezetésével.
Igen, fontos kulcs annak, hogy meggyőzzük a hallgatókat, hogy mindegyikükkel van valamilyen személyes kapcsolat, személyes érdeklődés, illetve kialakul az évek folyamán, tehát ez nem így működik, hogy egy hónapig ismerem a hallgatót, hanem folyamatosan jár az órákra, kialakul egyfajta az ő részéről is érdeklődés, illetve látják az oktatói hozzáállást, és volt olyan szerencsém, idén is két TDK-s, úgy szoktuk mondani, TDK-s hallgatón van, a tavaly évben is kettő volt már OTDK külön díjasom, úgyhogy régi motoros vagyok már a TDK-zók körében, és még annyi fontos talán hozzátenni, hogy aki doktori pályára készül, ez is beleszámít a pontszámba, tehát hogyha valaki OTDK-n külön díjas, vagy OTDK-n első, második, harmadik helyet ért el, akkor ezt pontszámmal díjazzák. És az OTDK az egy magyar sajátság, tehát ez országos megmérettetésen tudnak azok részt venni, akik tovább jutnak az egyetemi TDK fordulóból.
Van-e lehetősége a Miskolcon tanuló diákoknak arra, hogy részt vegyenek külföldön más oktatási intézmények kutatási munkáiban? Ilyen kapcsolat alakult ki a Miskolci Egyetem és más külföldi oktatási intézmények között.
nemzetközi DK-helyettesként válaszolnék erre a kérdésre. A Miskolci Egyetem ugye a modellváltó egyetemek közé tartozik, és sajnos vagy nem sajnos, nézzük a pozitív oldalát, az Erasmus Plus programban nem vehet részt, de a magyar kormány próbálja támogatni a Pannonia ösztöndíj programmal mind az oktatói, mind a kutatói mobilitást, és friss az információ, mert november 11-től 15-ig szervezzük az első tanulmányutat a Karon, Komáromban, és én minden intézetigazgatótól azt kértem, hogy ők is szervezzenek tanulmányutakat, és ami nagyon pozitívum a Pannonia ösztöndíj programban, hogy rövid távú kiutazást is lehetővé tesz, vagyis most 5 napra fogunk kiutazni a Selye János Egyetemre, de 2-től 10 napig támogatja mind a kutatói, mind az oktatói, hallgatói mobilitást. És a hallgatóink egy 2 napos konferencián vesznek részt, egy németes Germanistentag elnevezésű rendezvényen, és a tudomány ünnepe is pont arra a hétre esik, tehát különböző érdeklődési körüknek megfelelő programokon, rendezvényeken tudnak részt venni. Ezen kívül, amit az Erasmusban elértünk, sikerült bővíteni Európán kívüli partnerekkel is a kari kapcsolatainkat. Korábban csak Európán belüli egyetemekkel volt szerződésünk, de Marokkóval, Marokkói Egyetemmel, Malajziával is van kapcsolatunk, és ott is voltak már kollégák. Hallgatói mobilitást azt próbáljuk még megmozgatni, vagy próbáljuk még tervezni, hogy hallgatók is részt vegyenek.
Igen, de úgy tudom, hogy érkeznek így Marokkóból így van, hallgatók így a van, következő fél évben.
Így van, Marokkóból, tehát az ide irányuló hallgatói mobilitás az működik.
Szó volt az előbb a külföldi ösztöndíj lehetőségek kapcsán a Pannonia program által nyújtott lehetőségről és a kar Európán kívüli kapcsolatairól. Európán belül ugye az előbb említett CEPUS program kínál számtalan lehetőséget. Gyakorlatilag 2 típusú pályázati lehetőség van mind hallgatóknak, mind oktatóknak, vagy lehet pályázni hálózaton belül, ugye a mi e-Bologna pályázatunknak 16 tagja van. Ez azt jelenti, hogy 16 kelet-közép-európai egyetem intézménye csatlakozott hozzá, és a hálózaton belül mindig vannak meghirdetett mobilitási helyek. Ez éppen most zajlik, október 21-ig adják be a pályázatokat a hallgatók, most pillanatnyilag 2-4 hónapos ösztöndíj lehetőség vár rájuk a Bécsi Egyetemen, illetve van lehetőség Podgoricába a Montenegrói Egyetemre pályázni, akár angol, akár német nyelvtudással és szaktudással, szakismeretekkel, de szerencsére a hallgatóink elég nyitottak, és most például van 2 hallgatónk Csehországban az Olmützi Egyetemen, akik angol tanárszakos hallgatók, akik például az angol tanításnak a módszertanát szeretnék megnézni különböző területeken, különböző módokon, és ezért választották azt a lehetőséget, hogy eltöltenek 1 hónapot az Olmützi Egyetemen, ahol be tudnak pillantani az ottani oktatásba, be tudnak tekinteni, nem kell kreditet szerezniük, tehát nem teljes kurzusokat végeznek el, de tudnak órát látogatni, tudnak könyvtárban irodalmat gyűjteni, szakirodalmat nézni, és különböző oktatókkal konzultálni, és ők is részt vesznek egyébként, tehát egyrészt dokumentálják az ottani feladataikat, és amit ott teljesítenek egy portfólióban, másrészt pedig mind a ketten nyújtanak be ilyen témában tudományos diákköri dolgozatot.
A Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar a Miskolci Egyetem egyik fiatal fakultása, hiszen a Miskolci Bölcsész képzés csak 1992-ben indult útjára. Milyen képzési lehetőségeket biztosít a hallgatók számára?
A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karon mind alapképzés, mind mesterképzés, mind doktori képzés és szakirányú továbbképzés is működik. Nagyon széles a portfólió, 14 alapszakkal, 10 mesterszakkal, illetve vannak osztatlan tanárképzésben is, illetve most, ami nagyon népszerű volt, a rövid ciklusú tanárképzés. Itt 3, illetve 4 fél év alatt lehet tanári diplomához jutni, illetve a szakirányú továbbképzéseink, amelyek igaz, hogy fizetős képzések, de nagyon népszerűek a hallgatók körében.
Milyen helyet foglal el a hazai felsőoktatásban a Miskolci Egyetem, melyek a legnépszerűbb képzések a bölcsészet és társadalomtudományi karon?
Hogyha az alapképzést nézzük, kommunikáció és médiatudomány, illetve a gyógypedagógia szak a két legnépszerűbb, hogyha az idei statisztikai adatokat nézzük. De a többi szak is, anglisztika és szociológia, mely még jelentős számú hallgatóval rendelkezik, szociális munkát is tudnám még említeni.
Hány hallgatója van jelenleg a karnak?
Jelenleg a beiratkozott hallgatói létszám, ha jól emlékszem, 2791 a beiratkozott hallgatói létszám, tehát jelentősen nőtt az utóbbi évekhez képest a hallgatói létszámunk.
A diploma megszerzése után milyen további tanulási lehetőségeket kínál a kar?
Az alapképzés után ugye a ráépülő mesterképzést, illetve a szakirányú továbbképzéseink is diplomához kötöttek. Amit az én intézetemben kidolgoztunk, mint stratégia, az anglisztika alapképzéshez hallgatók germanisztika minor szakot vehetnek fel a második évtől, és őket be tudjuk csatornázni a fordító és tolmács képzésben, mert ott kötelező egy felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsga, és volt is rá élő példa, hogy valaki 3 év alatt eljutott egy középfokú német nyelvvizsgához 0 bemenettel.
Annyit tennék még hozzá, hogy doktori képzés is van az egyetemen, ugye ehhez mesterdiploma, vagy pedig osztatlan tanári diploma szükséges a bemenet, és 2 darab irodalomtudományi doktori program van, ugye az egyik a klasszikus irodalomtudományi program, a másik pedig a fordítás és kulturális közvetítés irodalomtudományi doktori iskola.
Mit mutatnak a tapasztalatok? Mennyire aktívak a hallgatók a pályázati lehetőségek iránt? Kihasználják a lehetőségeiket?
Nekem az a tapasztalatom, hogy ez változó. Van, aki például megtorpan a lehetőség kapujában, van, aki nagyon lelkes és nagyon bátran pályázik bárhova, és hát van, aki egy bizonyos területre szeretne menni, vagy egy bizonyos intézménybe. Ezt is szoktuk támogatni, mert van arra mód, hogy hálózaton kívül, ha van kapcsolat az adott intézménnyel, akkor oda be tudjanak jelentkezni egy úgynevezett free mover mobilitás keretében pályázzanak. És még egyet szeretnék kiemelni, az az, hogy ennek a hálózatnak a keretében most kezdődnek, a következő fél évben fogjuk megvalósítani az első közös online aktivitásokat, online programokat. Ezek nem teljes kurzusprogramok, hanem ezek ilyen kisebb, kitekintő előadások, a Beszterczebányai Bél Mátyás Egyetem anglisztika tanszékéről és a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének fordítástudományi tanszékéről, egy-egy kolléga vezetésével tudományi fordítás elméleti online előadásokat fognak a két egyetemnek a hallgatói hallgatni például. Lesz egy hasonló programunk fordítási súlyponttal a Bécsi Egyetem fordítástudományi központjával, és éppen most egyeztünk meg róla, hogy a 2025-26-os évben pedig egy nagyon izgalmas kis projektben fogunk részt venni a pozsonyi és az olmüci egyetem germanisztikai tanszékével, ahol kis rövid előadásokat fognak németül prezentálni a hallgatók, miközben a többiek, a Zoom-nak van egy ilyen tolmács funkció lehetősége, az anyanyelvükre fogják ezt tolmácsolni. Tehát egyszerre kétféle tevékenység fog megvalósulni, nyilván nem ugyanattól a hallgatótól, hanem különböző hallgatóktól, de azt gondolom, hogy ez nagyon ösztönző tud lenni, és ez egy olyan valós nyelvhasználati szituációt teremt, ami nagyon jó lehetőséget fog nyújtani a mi hallgatóinknak is.
A bölcsészettudományi karon belül működik a Modern Filológiai Intézet. Milyen céllal hozták létre az intézményt?
Az intézetnek 3 tanszéke van, és a filológia mögött igazából a nyelveket próbáltuk elhelyezni, tehát a nyelvi képzés és a hallgatók nyelvi felkészítése. 3 tanszékből áll az intézet, ebből adódóan a német nyelv és irodalomtudományi tanszék, az angol nyelv és irodalomtudományi tanszék, és az alkalmazott nyelvészeti és fordítástudományi tanszék, ahol szintén a két nyelv, az angol és a két választható nyelv, az angol és a német, illetve
opcionálisan még kínáljuk a kínait és az orosz nyelvet is, ami a szakirányú továbbképzés, tehát nem a fordító tolmács, hanem a szakirányú továbbképzés csekben opcionális nyelv. Tehát igazából a nyelv, ami mindhárom tanszéket összeköti.
Talán még annyit hozzátennék, hogy ugye a nyelv és kultúra irodalom, igen, alapvetően a filológia, igen. Ugye a modern filológia az azt jelenti, hogy mai élő nyelvekkel foglalkozunk, ugye ezzel szemben van a klasszika filológia, az ógörög, latin és egyebekkel,
igen.
És hogy a két nyelv, az egyrészt ugye BA-képzéseink vannak, másrészt a fordítótolmács mesterképzés, osztatlan tanárszakos képzéseink vannak, és vannak szakirányú továbbképzéseink, ugye, amik már egy alapdiplomára épülnek rá, és például az audiovizuális fordító képzésünk az majd keresztfél évben tervezzük indítani, tehát arra még lehet majd most jelentkezni.
Még nincs pontos jelentkezési határidő, de a tavalyi határidő január 15-e volt, és itt a Cinefesttel szoros összekapcsolódásban valósul meg a képzés, mert...
Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Kriston Renáta egyetemi docenssel, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar tudományos nemzetközi dékán helyettesével, a Modern Filológiai Intézet igazgatójával és dr. Paksi Tündével, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar adjunktusával beszélgettünk, akik eredményes munkájuk elismeréseként kitüntetésben részesültek az ünnepi alkalmon.
Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a következő percekben a miskolci mozi történetéről lesz szó, amely az első filmvetítéstől az utolsó hagyományos mozi a Kossuth bezárásáig tart, és amely több mint 100 évet ölel fel. Az első vetítés a Borsodi Vármegye székhelyen az eddigi kutatási eredmények alapján 1899-ben volt a Miskolci Nemzeti Színházban. Mondta el rádiónknak Béres Beáta, mozikrónikás, aki évekig kutatott levéltárakban, könyvtárakban, így kerültek elő a miskolci mozitörténet jelentős dokumentumai. Az értékes kutatás eredményeit a Memento mozi című könyvében foglalta össze. Hány évet ölel fel egyébként a miskolci mozitörténet? Voltak-e egyáltalán korszakai?
Természetesen több mint 100 évet ölel fel. A Miskolci Lexikon szerint az első vetítés a városban 1899-ben volt. Ez a Miskolci Nemzeti Színházban történt ez a vetítés. Szerintem korábban, de sajnos korábbi feljegyzést nem találtam. A történet a Kossuth mozi bezárásával ér véget, ami ugye 2008-ban történt.
Mekkora esemény volt ez az első mozi elindulása Miskolcon?
Konkrétan ez az előadás, ez a Nemzeti Színházban tartott előadás, ez botrányba fulladt, de maga a mozgóképnek a megjelenése az hatalmas szenzáció volt mindenhol a világon. Ezzel a problematikával már nagyon-nagyon régóta foglalkoztak, ezzel a technikai problematikával. Kezdetben az volt az érdekes, tehát maga a mozgás élménye egyáltalán, hogy ezt sikerült megoldani. Hogy a képek mozogtak, tehát ez volt az érdekes, megelevenedtek az elmúlt pillanatok, tájképek, tehát ezeket a filmek ilyen kis híradó filmszerű dolgoknak képzeljük el. Tehát természetesen nem a mostani játékfilmekhez hasonlíthatóak.
Mikor alapították az első mozit Miskolcon?
A legeslegelső mozi az 1909-ben költözött a Búza térre, de ebben a moziban még sátorban folytak a vetítések. Tehát ez volt az állandó mozi Miskolcon, mert addig hát ilyen vándor mutatványosok jöttek-mentek a városba, és akkor ők vetítettek. Ez a Király Bioszkóp nevű mozi, tehát 1909 tavaszán költözött a Búza térre, és egészen 1916-ig vetített is. Király Pál volt a tulajdonosa, az ő nevéből jött az elnevezés, a Király Bioszkóp, egy 1000 személyes sátor volt, képzeljük el, 1000 főt tudott fogadni. Tehát ez volt tulajdonképpen az első mozi. Most elmondanék a Király Pál moziának a repertoárjából pár címet, például Mint vigasztalja Gyula kis nővérét, ez egy filmcím. Hát így képzeljük el az akkori filmeket. Nekem nagyon tetszik a Hóember, nagy hatású dráma.
Mennyire volt népszerű a szórakozás ezen fajtája Miskolcon, ugye az 1900-as években, amikor beindultak a sátorokban a mozivetítések?
Hát a feljegyzések alapján nagyon népszerű volt.
Mikor alapították meg az első olyan mozit, amely direkt erre célra készült?
Igen, az 1911-ben volt, a Verdik Palota egyik pince helységében történt ez. 1911 tavaszán Verdik pár feladott egy hirdetést, ő volt a tulajdonosa a Verdik Palotának, hogy a földszinten 17 csinos bolthelyiséget fog megnyitni, és akkor ezeknek a bolthelyiségeknek a bérletére keresett bérlőket, és a pince helyiség bérletére két fiatalember, dr. Sándor Alfréd orvos és Fazekas Imre jelentkezett. Nagyon érdekes különben, ahogy erről cikkezik a korabeli sajtó. Mondja csak, mikor lesz kész a Sándor Frédi Mozgó Színháza? November 15-én nyílik meg, asszonyom. És miért keresztelte éppen Apolló Színháznak? Ennek többféle magyarázata van. Sokan azt állítják, hogy az nem Apolló, hanem Ápoló. Csak rosszul van írva. Ápoló Színház, mert orvos az igazgatója, tehát az ápolók és az ápolónők ide fognak járni szórakozni. Viszont mások azt vitatják, hogy azért Ápoló Színház, mert benne fogják ápolni a mozirodalmat, a színművészetet, a kultúrát, a jó erkölcsöket. No, azokat nem csak ápolják, de el is takarják majd, afelől nyugodt lehet. Miskolcon eddig minden fényesen bevált, amit szuterén helyiségben, pincében csináltak. Miskolci ember szívesen megy pincébe. Hát még ha ott vásznom mozgó alakok szórakoztatják, a mozinak lesz sikere.
És akkor nézzük, hogy mikor alakultak ki azok a mozik, amelyeket már a mai kor embere is jól ismert. A klasszikus értelemben vett mozik azok mikor alakultak Igen. meg Miskolcon?
Igen, klasszikus értelemben vett mozi nem volt, tehát mindig valami helyiséget használtak. Tehát mi a mozi? Kell hozzá egy nagy vászon, vetítés, közönség és belépődíjat kell szedni. Gyakorlatilag ez a mozi. Tehát a mozi az egy helyiség, ahol vetítés zajlik, és közönség van, akik belépőd jegyet vettek a vetítésre. 1913-ban nyílt meg Miskolc harmadik mozia, tehát hogyha úgy veszük, hogy a Király bioszkóp, az Apolló mozi, és ez volt az Uránia mozi, a miskolciak által sajócipőboltként ismert épületben. Az Uránia mozi esetében Schweitzer Albert bútorgyáros, az épület egyik tulajdonosa volt a tőkés, és Kertész Zsigmond a szakember. A film technikája és a mozik tehát szélsebesen fejlődtek, és egy idő után ezek a helyiségek már elavultakká váltak, és hát olyan nagy érdeklődésre tartottak számot, hogy hát bővíteni szerették volna. 1920-ban ezt a Sajó cipőbolt épületét Weiss József bőrkereskedő megvásárolta. Ez időben a mozi engedélyese Martin Iván ezredes volt, ő 1922-ben meghalt, halála után felesége Bartoldi Márta vezette tovább a mozit remekül. 24-ben átépítési kérelemmel fordultak a tekintetes városi tanácshoz, tehát egy nagyobb mozit akartak oda létesíteni. Tűzbiztonsági okok miatt nem adták meg az engedélyt, mert tehát ezek az épületek között ilyen kis sikátorok futnak, és tűz esetén a menekülő tömeg agyontaposta volna egymást. És akkor gondolt egyet ez a Bartoldi Márta, családi részvénytársaságot alapított, és a Rákóczi úton egy lebontandó régi ház helyén felépítette az új Uránia mozit. És ez 1925. december 23-án volt a megnyitója, Árva Pál volt a rendező, és a budapesti Korvin mozi mintájára épült, és ez volt Miskolc egyetlen kifejezetten filmszínház céljára épült épülete. Se utána, se előtte nem volt ilyen épület. Tehát, mint ahogy említettem, a többi helyiség az mind más célra használt helyiség volt. Az Apolló mozit 1930-ban költöztette a város a koronaszálló báltermébe, úgymond felemelte a pincéből az emeletre. Ekkor az Apollo mozi városi kezelésben volt, és a város is mindig tervezett egy saját városi mozit, vagyis hát ennek a felállítását, ez soha nem valósult meg. Többször írtak ki pályázatot, érkeztek a pályaművek. Nagy sajnálatomra egy ilyen tervrajz sem maradt fent. De aztán valahogy sosem valósult meg, tehát úgymond haláláig ott maradt a mozi. Először Apollo néven, aztán a Szálló után Korona Filmszínház, utána pedig Kossuth Filmszínház. A hangos film elődje a beszélő film volt, itt még külön ment a hang, és külön a kép, és sokszor gazdátlan hangok kergették a tátogó színészeket. Ezt úgy is lehet nevezni, hogy aszinkronos filmek. Miskolc 1930-ban vonult be a hangos film. Ki kell emelnünk a hangos filmek közül a Meseautó című filmet, amit Gál Béla rendezett, mert ugye ennek egyes jeleneteit Lilafüreden a palotaszállóban forgatták. Az Uránia mozinak a karácsonyi ajándéka volt a bemutató, és hihetetlen, de 2 nap alatt 10 000 ember nézte meg ezt a filmet. És ez a nézettség nem csak a frappáns történetnek szólt, hanem sok miskolci magára ismerhetett, mivel hát ezt nagyon tudjuk, hogy ők statisztáltak is a filmben. Tehát miskolciak statisztáltak is ebben a Meseautó című filmben.
Ezekben az időszakokban elsősorban kik számára jelentettek kikapcsolódási lehetőséget ezek a mozik?
Hát bárki számára, a társadalmi rangtól függetlenül, tehát olcsóak voltak a jegyek, mindenki meg tudta fizetni. A mozik a fénykorukat a 20-as, 30-as években élték, tehát soha nem kényeztették a nézőt annyira, mint a 20-as, 30-as években. Akkor szerte a világban hatalmas filmpaloták épültek, a bejáratnál libériás inas fogadta a nézőt, helyére kísérte, hogy léte felül érdeklődött, illatosították a levegőt, cukorkákat árultak, műsorfüzeteket. Elkezdett a film, és mintha álmai varázsvilágába csöppent volna a néző. Tehát ez volt a fénykor, a 20-as, 30-as évek. Ebben az időben különben engedélyekhez voltak kötve a mozik, tehát csak engedéllyel működhettek, és Miskolc város 4 darab engedéllyel rendelkezett. Tehát 4 darab mozi volt.
És ha már a 30-as éveknél tartunk, akkor Magyarország első filmfesztiválja Nemzeti Filmhét néven a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál mintájára Lilafüreden volt megrendezve 1939-ben, de ez az esemény milyen hatással volt a város megítélése szempontjából? Mit jelentett akkor ez Miskolcnak, illetve környékének?
Hát épp azért helyezték vidékre ezt a filmfesztivált, vagy pontosan, hogy a vidék is fel legyen karolva. Tehát ennek a szellemisége nagyon rossz volt ennek a filmfesztiválnak, tehát külsőségekben impozáns volt. A háborítavon például fellampianozott csónak voltak, volt tűzi játék, akkor ugye sorra gördültek a meseautók a palotaszálló elé, szállították a sztárokat, de viszont a filmipar volt a zsidó törvények legkíméletlenebb végrehajtója, sajnos, és ez a fesztivál végül is így erről szólt. Tehát ez volt a szellemisége, hogy a zsidó származású filmeseket hát kitiltsák a filmiparból. Hát biztos, hogy ezért merült feledésbe ennek a fesztiválnak a története.
Mikorra tehető a mozi népszerűségének csúcspontja Miskolcon?
Tulajdonképpen mindig népszerű volt a mozi, mindig másért. Kezdetben ugye nem is volt más, tehát akkor még nem volt tévé, tehát a mozi több funkciót töltött be, ahogy így említettem, ott a 10-20-as években. Például a háborúk ideje alatt frontbeszámolókkal is számoltak, haditudósításokkal, búfelejteni jártak oda az emberek. Kezdetben néma filmek voltak, és ezért a mozik volt, hogy saját zeneszerzőt szerződtettek, hírneves zenekarokat, ugye ők játszottak a filmek alatt, akkor az épületeket építészekkel, neves építészekkel terveztették, sajnos egyetlen ilyen tervrajz sem maradt fent. Egyedül ez az Uránia mozinak az átépítési tervrajza található meg a levéltárban. Nagyon nagy gondot fordítottak a reklámra, például az egyik filmet úgy reklámozták, egy western filmet, hogy valaki cowboy ruhába lovon véglovagolt a főutcán. Ebben az időszakban voltak híresek a moziszkecsek, ezek arról szóltak, hogy hirtelen elsötétedett a vászon, és akkor élőben folyt az előadás, tehát megjelentek a színészek élőben. Tehát váltakozott az élő és a film. Az Uránia mozinak volt a szilveszteri hagyománya, hogy minden előadás végén értékes nyereménytárgyakat sorsoltak ki, és például a legutolsó előadás végén egy mázsás disznó volt a főnyeremény. Miskolc 1944. december 3-án szabadult fel, 45-ben létrejött Nagy Miskolc, tehát mint említettem, Miskolcnak ez eddig 4 mozia volt, ezek a mozik pártokhoz kerültek, volt ugye az Uránia mozi, ez lett később a Béke mozi, a Korona, ebből lett Kossuth mozi, volt a Korzó mozi, ebből lett a Fákja, és a Fészek mozi, ez volt a Táncsics mozi. Amúgy a feljegyzések szerint a Korzó mozi volt a város legszebb, legmodernebb mozia. 45-től a művelődés politika legfontosabb területe a film lett. Több moziban ki is volt éve az idézet Lenintől, hogy minden művészetek közül számunkra legfontosabb a film. Óriási fejlesztés vette kezdetét. Az volt a cél, hogy minden kis faluba, tanyára, mindenhova jusson el a, hát tulajdonképpen a szocialista eszme. Tehát a szocialista ember volt az eszmény, és a szocialista ideológia, és végül is tömeghatása miatt volt nagyon fontos a mozi, és a híres 3T elve, a Türtilt támogat, ez a filmterjesztésben konkrétan meg is nyilvánult. A filmek kategorizálva lettek, A kategóriás filmek voltak a szovjet és a baráti szocialista országok filmjei, B kategóriás filmek a nem egyértelműen nevelő szándékú filmek, melyek picit a szórakoztatás irányába hatnak, a C kategóriások pedig a nyugati szórakoztató filmek, ezekre nem járt semmiféle anyagi támogatás, mondjuk érdekes, hogy most meg a csapból is ezek a filmek folynak. Egy adatot tudok mondani, 68-ban Borsodban, de ez a megyében, tehát nem a városban, 355 mozi üzemelt. Megyei moziüzemi vállalatok alakultak az országban, és akkor ezek a megyei moziüzemi vállalatok gondozták a mozikat, látták el filmmel.
Látogatószámokról voltak-e statisztikai adatok?
Hát az annyit tudok, hogy az 50-es, 60-as években teltházzal játszottak a mozik, és onnantól fokozatosan csökkenni kezdett a nézőszám. Ugye tért hódított a tévé, később a videó, akkor a helyiségek fokozatosan korszerűtlenné váltak, a vezetők filmesztétikailag képzetlenek voltak, tehát fokozatosan csökkent a moziknak a látogatása. Különböző akciók voltak a megmentésükre. Végül aztán a rendszerváltozás egybeesett a moziszakmának a válságával. Tehát tulajdonképpen a mozik mindenképpen tönkre mentek volna. Végül is a kegyelem döfést a multiplexeknek a megjelenése adta, ekkor szép sorban az összes mozi bezárt Miskolcon. A legtovábban fent maradt két mozi, a Béke és a Kossuth mozi volt, ők voltak a legelső mozik is, és a legutolsó mozik is. A Békét 2000-ben zárták be átalakítások miatt, ma két vetítőteremmel működő művészetek háza, a vetítőtermek elnevezése őrzi a múltat, Béke és Uránia. A Kossuthot egy filmtörvény kapcsán 2004-ben felújították 50 millió forintból, és hát még ebben az évben a közgyűlés megszavazta az eladását, tehát frissen a felújítása évében, úgyhogy így összesen 4 évig élvezhették a miskolciak a gyönyörű mozit. Tehát 2008-ban, október 31-én volt az utolsó vetítés, ez Minden Szentek előestéje volt, és én emlékszem, hogy mentem a mozi felé, és mivel Minden Szentek előestéje volt, már a temetőben égtek a gyertyák, a mécsesek, a mozi előtt is, tehát ilyen igazi temetési hangulat volt, tehát egy korszaknak itt lett vége. Az én könyvemnek a címe a Memento Mozi, az pont ebből egy szó játék, a Memento Mori latin kifejezésből, ami ugye azt jelenti, hogy emlékezz a halálra, gondolja halálra, ebből emlékezz a mozira, gondolja mozira, tehát a könyv ilyen célral készült, hogy legalább ebben a könyvben akkor az emléke, és tehát ezek az adatok megőrződjenek az utókornak, de a címben ugye benne van ez a szomorú vég is, tehát ez a kettőség, ez benne megtalálható.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a miskolci mozi történetéről hallhatták Bíres Beáta mozikrónikást.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk, maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor református általános iskolában elindítják a Pure Fashion Tiszta Szív, Tiszta Divat programot. Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, várom vissza Önöket.
Hogy izzadság ízű a szád ne vár.